Van múltad. Az első pesti egyetemi rádió történelmi hangtára. Visszaemlékezések, életutak. Albóczi László.
Kezdjük ott akkor, hogy mikor születtél.
1946-ban születtem Budapesten. Hárman voltunk testvérek, én vagyok a középső. Iskolába Budán jártam, általános iskolába, és utána pedig a optikai és finommechanikai technikumot végeztem, ott is a műszeripari szakon.
Különbözött az akkori oktatás a maitól?
Biztos, hogy különbözött, hisz ez még a szocializmusban volt, amikor én ezeket a iskolákat végeztem, és ma a rendszerváltás után pedig teljesen más tematika van, mindenféle szempontból más az oktatás rendje, sőt a mai napokról nem is beszélve, amikor sajnos már egy kicsit káosz jellegű az oktatás, nem hogy építő jellegű lenne. Úgy érzem, hogy most egy kicsit megfulladt a magyar oktatás. De reméljük ebből még kilábalunk.
Akkor ezek szerint nem gimnáziumban, hanem technikumban jártál. Ott inkább a szakmai tárgyak voltak, ugye?
Hát igen, ott főleg a szakmát preferálták, a szakmai tantárgyak voltak előtérve, de természetesen a klasszikus tantárgyak ott is éltek, a magyar történelem főleg, és ahogy mondtam, a szociusban meg volt szabva, hogy hogy kell tanítani, kivéve egy-két egyéni nagy egóval rendelkező tanárt, aki bizony eltérően a rendtől a saját véleményét is bevitte az oktatásba, és ezeket a tanárokat szerettük főleg, akik nem csak ilyen sematikusan, hanem valóban úgy tanítottak, ahogy azt el lehetett várni.
Lehetett-e, illetve kellett-e nyelveket tanulni?
Lehetett. Ugye azt biztos ti is tudjátok, hogy a kötelező tantárgy az orosz volt. Azt ha akarta az ember, hanem azt tanulni kellett. Amellett lehetett választani később még egy szabadon választott nyelvet, illetve 56 után az oroszt eltörülték, és helyette vagy a németet, vagy az angolt lehetett tanulni, de aztán később visszaállították az 57-es tanévbe, azt hiszem, az oroszt ismét kötelezővé tették, és mellette az előbb említett két tantárgy, de hát sajnos ez a korra jellemző oktatási hiba volt, hogy a nyelvet azt nem nagyon preferálták, és részben ennek is tudhatók be, hogy Európában ma az egyik legkevesebb nyelvet beszélő nemzet vagyunk sajnos.
Érzed-e hiányát annak, hogy esetleg oroszul nem tanultál meg?
Hát, ha valamit az életemből hiányolok, az pont a nyelv tanulás, mert aztán később már úgy félig felnőtt fejjel, fiatal ember koromban, önszorgalomból ilyen, nem is autodidakta módon, de jártam német tanulni, angol tanulni, ami a későbbiek során a munka mellett már nem igazán volt hatékony. Azt bánom, hogy akkor, amikor az orosz kötelező volt, akkor azt nem tanultuk meg Isten igazából, meg kellett volna mai eszemmel, már tudom, de akkor senki se érezte úgy, hogy az oroszt azt tanulni illene, vagy kellene. Hát annál is inkább, mert voltak olyan tanáraink, akik egy órával előttünk jártak az orosz nyelvtanulásba, úgyhogy akkor nagyon-nagyon kezdetleges módszerrel történt, és nem is szerettették meg velünk ezt a nyelvet sajnos.
Te tapasztaltál-e, vagy hallottál-e olyanról, hogy testi fenyítést alkalmaztak akkoriban iskolákban, akár lehet inkább ugye az egyházi iskolák?
Ó, hát ez még az általános iskolás koromban dívott ez a dolog, de nem olyan értelemben, hogy a testi fenyítés az egy ilyen általánosan bevett gyakorlat vagy szokás lett volna. Némely keményebb tanítónéni körmöst adott, ami abból állt, hogy az ember az öt ujját összeszorította, és egy vonalzóval, egy egyenes vonalzóval ráhozott egyet, aztán utána jót kuncogtunk. Egy-egy keményebb, főleg testnevelő tanártól kaptunk egy füles, de hát ennyi volt semmi. Ebből soha semmi probléma nem volt se a szülőknél, se a gyerekeknél, és mondom, ez nem volt egy gyakorlat a tanár habitusától függött, hogy reagált bizonyos dolgokra.
Tehát nem látod ennek hátrányát. Látod-e ennek viszont a hiányát?
Nincs erre semmi szükség a testi fenyítésnek az ilyen mérvű nevelésbe bevonására, mert hát ez nem egy nevelő eszköz. Ha a tanár már oda kényszerülne, hogy az iskolában testi fenyítést alkalmazon, annak érdekében, hogy a gyerek odafigyel, tanulja, az már rég rossz, hisz a családba kellett egy olyan szintre juttatni a gyereket, nyilvánvaló, hogy tanárnak eszébe se jusson egy ilyen dolog. Annak idején a családban talán még inkább az egy szigorú papa részéről hamarabb elcsattant egy pofon, vagy a mama részéről, ami inkább megszokott volt, de nincs szükség ilyen eszközökre. 60 körül fejeztem. Már akkor sem volt ez jellemző, a későbbiek során meg egyáltalán nem. Ami érdekesség esetleg, hogy Európában, ha jól emlékszem, Angliában szüntették be utoljára az oktatásban a testi fenyítést, de annak is most már egy jó pár éve, maximum 20 éve, hogy ezt a rendeletet olvastam, vagy hallottam, hogy hivatalosan megszüntették, betiltották a testi fenyítést.
Voltak-e gyakorlati hasznú tantárgyak?
Talán az általános iskolában volt, ha jól emlékszem, valami kézi munka óra, de hát ami ilyen nevetséges szinten mozgott, arra még emlékszem, ilyen képeslapokat kellett összevarni, és dobozokat készítettek belőle, meg barkács óra volt, aminek valami más volt a neve, most hirtelen nem is jut már eszembe, de hát ezek mind erenyésző óraszámba mentek, nem volt igazán komoly jellege. Otthon egy családban egy gyerek sokkal többet megtanult a szüleitől, apjától, anyjától, ilyen dolgokból, mint az iskolában. Annak idején persze a szüleim elbeszéléséből hallottam, hogy régen voltak ilyen oktatások, a lányokat például kifejezetten tanították ilyen háztartásvezetésre, a fiúknak is voltak valami ilyen komolyabb tantárgyai, aztán ez később megszűnt. A technikumban pedig az meg más világ volt, ott meg már volt gyakorlati óra is a szakmával kapcsolatos.
Hogy változott ez például az édesapád kora óta egész mostanáig így az időtartama a sorkötelezés?
Ez egy érdekes dolog, mert az én apám még a második világháború ideje alatt volt hát kvázi sorköteles, hadköteles, mert ez két külön fogalom. Volt annak idején, meg később is. Sorköteles volt az ember mondjuk 25-26 éves koráig, hadköteles meg 50 éves koráig. Az én koromban már csak a sorkötelesség dominált, hát szerencsére ugye már a hadkötelezettségről nem nagyon beszéltünk, és ez változó volt, mert a nálam idősebbek azok, mint sorkatonák, 3 évig teljesítettek sorkatonai szolgálatot, én már később, amúgy is késő vonultam be születésévemhez képest, és akkor már változott, és én már csak, ha jól emlékszem, másfél évig voltam katona. Aztán pedig még kedvezőbbé vált ez a dolog, és ma, a mai nappal már ugye nincs is sorkötelezettség, hanem hát hivatásos hadsereg van Magyarországon, ami azt jelenti, hogy toborozzák a katonákat, és kiképzik, és főállásba katonák. Mindenféleképp szerencsés persze, hogy a sorkötelezettség megszűnt, mert bizonyos szempontból a fiatalokra ráfért egy ilyen keményebb periódus az életükben, amikor a szülői háztól egy kicsit elszakadva olyan álló képességre tehettek szert, ami később az életükbe pozitívumként hathatott, ha éltek vele. Hát voltak ennek vadhajtása is ennek a dolognak, ki hova került, milyen szerencsé volt, hol teljesített szolgálatot, de alapjában véve én azt hiszem, hogy mindenféleképp jobb, hogy most ez a sorkötelezettség megszűnt, talán a hadsereg is profibbá vált ezáltal.
Hogyan érted meg ezt a másfél évet, nyilván barátnővel, vagy...
Igen, ez érdekes, hát minden ember, aki volt katona, legalábbis annak nyomot hagyott a katonaság az életében, természetesen bennem is. Én korán nősültem, és már nős ember voltam, mikor bevonultam, így aztán nekem, ha egyik oldalról vesszük, nehezebb volt, a másik oldalról nézve meg könnyebb volt, mert volt egy bázisom, volt egy támpontom már az életemben. Így aztán a nehézségeket is a katonaságnál könnyebben győrtem le, leperegtek rólam az olyan dolgok, amiket más esetleg érzékenyebben fogott föl. És hát úgy gondolom, hogy végül is az én életemben ez a másfél év ez nem volt egy tragédia.
Mennyi időt javasolnál, hogy mégis legyen sorkötelezettség, mennyi idő lenne az, ami szerinted?
Ha már így merül föl a kérdés, hogy ha úgy alakulna, szükség van rá, akkor én egy ilyen fél évet tartanék elfogadhatónak, mert ez alatt ki is lehetne képezni a fiatalokat, és ez a fél év talán arra is elegendő lenne, hogy egy kicsit, ahogy az előbb mondtam, elszakadván a ismerős környezetből, egy kicsit önmagára, jobban önmagára utalva másképp látná a világot, és hát rájönne arra, hogy magára is kell számítani, de ugyanakkor vannak, kialakulnak ilyen jó értelembe vett baráti, bajtársi kapcsolatok, amik ember életét sokszor végigkísérik, tehát megvan a pozitívuma, de egy fél évet el tudnék elképzelni arra, hogyha kötelezővé tennék újból a sorkatonai szolgálatot. Meg kell, hogy mondjam, ezek a sorkatonák annak idején, ugye elég nagy volt a szórodás, voltak a behívott katonák között 18 évesek is, akik éppen kikerültek esetleg az iskolából, vagy akik nem tanultak tovább a munkából, vagy a szülői házból, és voltak olyanok, akik a bevonulás végső határán kerültek behívásra, azok már voltak 25-26 évesek, túl nagy volt a kor különbség is közöttük, ezáltal nem is volt olyan nagyon egységes ez a dolog. Én mai szemmel visszagondolva egy ilyen heterogén társaságot elképzelve nem igazán tudom elképzelni, hogy ütőképes erőt lehet ezekből a fiatalokból összekovácsolni. Azért sokkal egészségesebb egy profi hadsereg, akik ezt tanulják, és erre vannak kiképezve.
Emlékeid szerint voltak-e olyan nagy munkanélküliségi hullámok, mondjuk a 20. században, és hogy miért lehettek ezek, ha voltak?
Az én életemben az első ilyen emlék, az az 50-es évekhez fűződik, pontosabban 1956-hoz, akkor ugyan én még csak 10 éves voltam, de emlékszem, hogy akkor az akkori szlengel mondva sok embert racisztak a munkahelyéről, racionáltak, pontosabban fogalmazva. Aztán később megtudtam, hogy ennek politikai okai voltak, akik nem megfelelőek voltak az akkori rendszer számára, azokat elbocsájtották a munkahelyéről, és később elég nehezen kaptak állást. Ez a Prius ez elég sokáig végigkísérte ezeknek az embereknek az életét. De mondom, ezek politikai döntések voltak. Gazdaságilag nem nagyon emlékszem, mert ugye hát a szocializmusban mindenkinek volt munkája, olyannyira, hogy aki nem vállalt munkát, azt ítélték el, volt ez a fogalom, hogy közveszélyes munkakerülő, büntetendő cselekmény volt, mindenkinek volt munka lehetősége. Aztán később, amikor a rendszerváltás 89-ben megtörtént, akkor szembesültek az emberek azzal, hogy elveszthetik a munkájukat. Ugye akkor már a gazdaság is átalakult, kapitalizmust kezdtünk építeni, a szocializmus sikertelen fejezése után hirtelen. Vállalatok szűntek meg, nagy országos magyar állami vállalatok, egyéni vállalkozások is szűntek meg, és bizony ebben az időben kezdett kialakulni a munkanélküliség fogalma Magyarországon, ami először lassan jelentkezett, aztán később tudom, hogy emelkedett, aztán beállt egy ilyen általános színvonalra, és hát ugye a kormányoknak az egyik fő feladata mindig az volt, hogy a munkanélküliek számát csökkentsék, és hát bizonyos szociális hálókat és ilyen dolgokat fejlesztettek ki, tovább képezték a munkanélkülieket, hogy más szakmába tudjanak elhelyezkedni. Nagy Isten rávették az embereket, hogy egyik lakóhelyről a másik lakóhelyre költözzenek, ahol nagyobb volt a munkavállalásnak a lehetősége. Összefoglalva bizony most a 2000-es évek elején, a 21. században a munkanélküliség az egy, sajnos ez egy valós létező dolog. Mindenkinek volt munkája, ez így van. Ez tagadhatatlan, a szocializmusban nem volt munkanélküliség, sőt, hát azt lehetett volna inkább mondani, hogy annyi feladat volt a háború után az országot újjáépíteni, hogy minden dolgozó kézre szükség volt, minden munkás kézre szükség volt, és hát ez a valóságban és a gyakorlatban is megjelent, rengeteg feladat volt, rengeteg munka volt, és ez minden épkézláb egészséges emberre szükség volt, és dolgoztak is. Munkahelyek voltak, természetes dolog volt ez, hogy aki nem dolgozott, az volt gyanús, hogy hát miért nem dolgozik, mikor munka van, és mindenkinek kötelessége dolgozni. Ezért egy fogalom vált népszerűvé, hogy a közveszélyes munka kerül, és ez egy elítélendő dolog volt. És már tudjuk, hogy hova vezetett ez a túlzott, illetve 100%-os foglalkoztatottság. Mert amikor elfogyott a háború után a sok munka, ami nélkülözhetetlen volt az élet megindításához, csomó munkahely fölöslegessé vált, mert olyan munkát végeztek ott, amire már később nem volt szükség. Na most volt a szocializmusnak egy jelszava többek közt, az egyik az úgy hangzott, hogy minden embernek joga van a munkához. Most ezt be is tartották, és a nagy gazdasági tönkremenetelnek éppen ez volt az az egyik tényezője, hogy egy csomó olyan munkahely létezett, illetve maradt meg a háború után, amire már abszolút nem volt szükség, és csak a veszteséget termelték, ugye, mert csomó onzata volt, munkabér, annak a járulékai, ezek olyan költségek voltak, amik teljesen fölöslegesek az ország érdekében, de a látszatot ugye fönntartotta, hogy mindenkinek van munkája, és szükség van rá. És ezt ma már bizony a 2007-ben nagyon jól tudjuk, hogy a szocializmus megrendülésének egyik alapvető lényege ez volt. A tervhivatal volt, igen, hát volt ennek egy pár neves vezetője is, például, ha jól emlékszem, az egyiket Vas Zoltánnak hívták, egy nagyon híres, hírhet figurája volt a, azt hiszem az 50-es, 60-as éveknek, és akkor voltak ugye rövid távú, hosszú távú, középtávú tervek, de a leghíresebb tervek a 3 éves, meg az 5 éves terv volt annak idején, olyannyira, hogy az 5 éves tervről még cigarettát is neveztek el, az 5 éves terv cigaretta, ami nagyon népszerű volt. Tehát valóban tervgazdálkodás folyt Magyarországon, nem voltak mindig helyesen felépített tervek, de hát az akkori meglátás nyilván így gondolta helyesnek, hogy ezek jó útra terelik, jó felépítik az országot, és ennek megfelelően mindenkinek megvolt a feladata.
Ez volt egy bizonyos létbiztonság, most független attól, hogy ennek milyen következményei vagy velejárói voltak. Arra számíthatott, hogy hosszú távra elhelyezkedhetett egy munkahelyen.
Igen, ez így volt, hogyha valaki egy munkahelyet becsületesen jól dolgozott, az biztos, hogy őt onnan nem küldték el, akár egy munkahelyről nyugdíjba is mehetett az ember. Demoklasz kardjaként nem lebegett az az emberek fölött, hogy úristen, holnap elveszíthetem az állásom, és akkor mi lesz. De ez érdekes dolog, mert ugye a háború előtt a nők kevésbé dolgoztak, a háziasszonyoknak, feleségeknek, anyáknak az volt a feladatuk, hogy otthon a családot, a gyerekeket tartsák, karban meg rendben neveljék a gyerekeket, olyannyira, hogy a szocializmusban a nők is elhelyezkedtek, sőt, hát szükség is volt, ahogy az előbb mondtam, rengeteg feladat volt, ezért a nők is dolgoztak, és nekik is létbiztos volt, nekik se volt az a gond, hogy esetleg elveszíthetik a munkájukat. Bár hát ez már egy filozófikus kérdés, ezt lehet elemezni, hogy volt megosztva a nőknek, a férfiaknak a munkája, a vezető beosztásban mennyi nő, mennyi férfi dolgozott. Ugye ezt a szocializmus próbálta szabályozni is, hogy vezetőként mennyi nőnek kell lenni, mennyi férfinak, és ezeket az arányokat próbálták felállítani. Mind a nők, mind a férfiak a munkahelyükön biztonságban érezhették magukat.
De voltak népszerű, vagy ilyen sikerfoglalkozások, illetve lehetett erre készülni?
Így nehéz megfogalmazni, hogy mi volt sikerfoglalkozás egy nőnek, mi volt egy férfinek, mert akkor a munkás osztály fogalmába elég sok minden beletartozott, elég tág fogalom volt. A nők is végeztek bizony olyan munkát, ami mai szemmel nézve nem volt egy nőies munka, de voltak darukezelők, fizikai nők a MÁV-nál, akár karbantartási munkát is végeztek nők, és gyárakban dolgoztak, olyan munkát végeztek, amit ma már elképzelhetetlen szinte, hogy nők végezzenek. Tehát a nagyon preferált szakmák nem voltak. A nők elmentek, ha lehetett, akkor pedagógusnak, óvónőnek, tehát a mai szemmel nézve is ugye vannak nőiesebb, meg férfiassabb foglalkozások. Ez a felosztás akár akkor is érvényes lehetett.
A pénz értéke az változott el, tehát a nagyobb inflációk, vagy nagyobb ingadozások, amik befolyásolták a munka értékét, ugye, tehát a pénzre válthatóságát.
Ahogy az élet és a kor haladt előre, úgy változott a pénz értéke és fogalma is természetesen, mint a világ, de egy kicsit rövidebb időre nézve, akár az én életemre, amikor a 60-as, 70-es években egy szakember keresett 2000 forint összeg alatt, egy mérnök se keresett többet 3-4000 forintnál, ahhoz képest ma a 100 000-es fizetések iszonyatos nagy változást mutatnak, de hát ez így egy hatalmas ugrás, ennek megvolt a szép folyamata, amikor rendszerváltás is megtörtént, akkor bruttósították a jövedelmeket, ami azt jelentette, hogy adót kellett egy bizonyos év után fizetni a jövedelmek után, ugye hát ez volt a személyi jövedelemadó, amit úgy hidaltak át, hogy egyszerűen fölbruttósították a fizetéseket, és abból vonták le aztán bizonyos táblázatok alapján, ami ma mindenki előtt nyilvánvaló, hogy adókat, de hát nem csak ezért, amúgy is a világgazdasági helyzet is erősen befolyásolta a forintot, és bizony, hát az én életemet nézve, akár ha tekintünk egy olyan régi 2000 forintos fizetést, az nagyon sokszorosára fölemelkedett, és nem csak ezek miatt, hanem valóban voltak jobban inflálódó évek, és voltak kevésbé. Talán majd most ez is beáll, ha jól tudom, a 2007-es évre 7-7,5% inflációt jósolnak előre. Volt ennél több is, meg volt ennél kevesebb is, de én azt hiszem, hogy a forint értéke, ha már forintra kérdeztél, az egyre nehezebb dolog lesz, mert aztán meg lassan majd euró lesz Magyarországon, aminek még ugyan nincs bevezetve az időpontja, de hát az megint egy másik dimenzió lesz a magyarok életében.
Biztosítottak voltak a körülmények a megfelelő munkavégzéshez?
Egész egyszerűen mondhatom, hogy igen, annak idején is azért szigorú szabályok kötötték a munkavállalásnak a feltételeit, pontosabban a munkavégzésnek a feltételeit is, miután annak idején ezek a nagy munkadók mind állami cégek, intézmények, vállalatok voltak, az állam által előírt feltételekkel kellett foglalkoztatni a munkavállalóikat. Mindenki biztosítva volt, akár egészségügyileg nézve, akár a munkavégzés konkrét körülményeit nézve. Olyan feltételek voltak, úgy gondolom, hogy a munkavállalók 90%-ánál, hogy normális körülmények között dolgozhattak, és bármi történt, akkor normális ellátásban is részesültek. Talán annál is inkább, mert most eszembe jutott egy mondás, hogy ugye a szocializmus egyik jelszava az volt, hogy a legfőbb érték az ember, amit ilyen értelemben valóban biztosra is vehetett a dolgozó. Aztán később ezek, sajnos azt kell mondani, hogy fölhigultak ezek a dolgok, mert ahogy a egyéni vállalkozások zömmel foglalkoztatták az embereket, voltak ezek a kényszervállalkozások is, akik nem tudtak minden körülményt biztosítani a munkavállalónak, de rá kényszerültek, hogy akár ők privát, akár egy-két alkalmazottal dolgozzanak. Itt ezek a feltételek már a kezdet-kezdetén nem voltak olyan jók. De az egészségügynek a biztosítása az még mindig működött. A mai egészségügyről meg ne beszéljünk, az egy külön dráma most.
Lehetett-e úgy életet élni és felépíteni egy karriert, egy családot, hogy politikától mégiscsak mentes maradjon az ember?
Lehetett, de ezt nagyon kevesen tették meg, illetve hát ha úgy nézzük, mégsem kevesen. Ha azt nézzük, hogy a Magyar Kommunista Pártnak, az MSZMP-nek, később a MSZP-nek mennyi tagja van, amely pártok ugye akkor domináltak, és most a MSZP mellett a több rendszerváltás után megjelent pártnak mennyi tagja van, még mindig azt mutatja, hogy sokkal többen vannak azok, akik nem léptek be semmilyen pártba, se akkor, se most. De a rendszerváltás előtt Isten igazából, akik valamilyen funkcióba jutottak, a szakmájuk elismerése révén, vagy egyéni adottságuk, emberi mi voltukból fakadóan, azoknak be kellett lépni a pártba, mert a szó szerint nagyon kevés olyan vezető ember volt, aki nem volt párttag. Tehát ez egy elvárás volt, és ez egy természetes dolog volt. Voltak olyanok, akik meggyőződésből voltak párttagok, és hát azok voltak az igazi kommunisták, gondolom én. Aztán voltak olyanok, akik csak azért léptek be a pártba, hogy a kis megélhetésüket úgy gondolván jobban tudják biztosítani. Ez a mai napokra is ugyanígy vonatkozik, hogy ki miért párttag, az körülbelül ugyanúgy van, mint annak idején. De ma azt hiszem, hogy nem annyira szükséges, hogy az ember párttag legyen. Aki jól dolgozik, becsületesen él, az a mai nehéz körülmények között is azért talpon tud maradni. A szüleim Budapesten éltek a háború ideje alatt, illetve hát a háború végén is, és hát Budapesten is nagy csaták voltak. Én ugyan 46-ban születtem a háború befejezése után egy évvel, de hát elbeszéléseikből tudom, hogy nehéz időszak volt ez minden ember életében, akkor hát a Budapestet szétbombázták, az emberek pincékbe éltek hetekig, a front jött, a front ment, oroszok, németek, bizony megviselte az embereket, sőt nem csak maga a háború, hanem azt követő évek is, hisz még az én gyerekkoromban is, amikor a háború befejezése után még akkor is szedte áldozatait a háború az elejtett és földbe rejtett bombák után bizony robbantak fel gyerekek, és hát ez még a háború után is nagyon nehéz volt. De hát ez csak maga a borzalmas fizikai valóság. Aztán a maga az a tény, hogy a háború, ugye az ország gazdasági helyzete is romokba hever. Az embereknek megélhetési gondjaik voltak, nagyon-nagyon nehezen, szükösen értek éppen, hogy csak meg volt napi betevő falat minden családnak, és az előbb már beszéltünk erről, hogy ez volt az, amikor az országot el kellett kezdeni építeni, és minden kézre szükség volt, hogy ebből a borzalmas háború után állapotból kikerüljön az ország. Tehát nagyon nehezen élték meg a szüleim, nagyszüleim ezeket az éveket, és nem volt sajnos olyan család Magyarországon, akinek valamilyen áldozata ne legyen.
Hol laktak a szülők, illetve hol laktatok a második világháború alatt, illetve az azt követő években?
Az én apám Zuglóban lakott a háború kitörésekor. A belvárosban dolgozott, ő akkor egyéni válkozó volt, amit régen kisiparosnak hívtak, és a háború előtt már megnősült, elvette az édesanyámat, és Budára, között a háború előtt Budára költöztek, ők gyakorlatilag ott élték meg a háborút, illetve főleg bent a édesapámnak a belvárosi műhelye alatt Verespálné utcába, ház alatti pincébe dekkoltak a régi szóval élve. A háznak a lakó is közte az én szüleim, és ott vészelték át a háborút. Elég nehéz körülmények között, mert talán azt a mai fiatalok is tudják, hogy azért a nőket dugdosni kellett, rejtegetni kellett, és hát a gyerekeket is, ha lehetett. Ez mind azért drámai módon történt a gyakorlatban, amiről nagyon sok ember nem is tud, hogy a valóságban hogy zajlott. Ez a háború, ez a mai napig minden élő idős emberben megvan, meg még a leszármazottakban, még bennünk is, akik már a háború után születtek.
Elérhetőek voltak alapvető élelmiszerek a háború után a szocializmusban?
Az élet az azonnal beindult természetesen, tehát a kenyér mindig volt, a pékek mindig sütöttek a háború alatt is folyamatosan, és utána is az alapvető élelmiszer az a napi ellátást azért biztosította, tehát kenyér volt, tej volt, zsír, ilyesmi, tehát mindig megtalálták az asszonyok, hogy miből főzzenek, éhen nem pusztult senki, hús természetesen kevés volt, zöldség kevés volt. Akkor indult be, amit ma már tényleg kevesen tudnak, az a nagy csereakció. A városiak mentek le vidékre, vitték az ő meglévő kis vagyonkájukat, ruhanemüket, kisebb bútorokat, értéktárgyakat, ékszereket, mentek vidékre, és a vidéki emberekkel cserélték ezeket élelmiszerrel. A vidékiek persze, meg ami volt nekik saját termelésükből, ugyanazokat adták esetleg ruhaneműre, mert hát a gyárak se dolgoztak, még úgy nem lehetett ruhát kapni. Így a nagyon őskori csere kereskedelem alakult ki, és hát ez bizony évekbe telt, mire aztán ez a dolog úgy helyre állt, és a termelés beindult, és akkor lehetett már később egyre jobban ruhanemű, meg élelmiszert is kapni, és egyre jó volt az ellátás. De próbáltak olyan rendszerekkel biztosítani bizonyos alapvető élelmiszereket, mint a tej, például meg a cukor. Jegyeket adott ki akkor az állam, tejjegyet, meg ha jól emlékszem, másra is adta ki jegyeket, csak akkor volt fejadag, és akkor mindenki napi vagy heti fejadagját ezekkel a jegyekkel biztosította. Az anyák kaptak még külön kedvezményt, a kisgyerekeket nevelő anyák, és így próbálta az állam egyre inkább biztosítani az ellátást.
Milyen médiumokra emlékszel a gyerekkorodból?
A rádió hallgatásom nem volt annyira bevett gyakorlat. A háború után a rádió is kuriózumnak szolgált egy jó darabig, mert vagy tönkrementek a rádiók, vagy be kellett szolgáltatni a rádiókat is, tehát nem nagyon volt rádió a családoknál. Később aztán ezekkel a néprádiókkal elindították a rádiózást, ami úgy nézett ki, hogy a néprádión volt két állomás, a Kossuth rádió és a Petőfi rádió. Tehát természetesen azt tudták vele fogni, és azt hallgatták, amit ott nyomtak. A kornak megfelelő politikával persze, de volt benne zene is, voltak benne rádiójátékok. Azt kell mondjam, később már a 60-as, 70-es években egész jó rádió műsorok voltak, sőt, olyannyira, hogy a kezdeti televíziózás az jóval gyengébb volt, mint a rádió. Tehát a rádió műsorok azok sokkal színvonalasabbak és tartalmasabbak voltak azzal együtt, hogy csak hangokat hallottunk. Hát a szüleim nem nagyon voltak így lekötve, sokat dolgoztak, meghallgatták a híreket, anyám szívesen meghallgatta a Sárdit, ha énekelt a rádióba, ez egy híres operettének volt. Neki ilyesmik rádiójátékok voltak, akkor még divat volt, amit én is szívesen hallgattam. Mese volt a rádióba a gyerekeknek. Később aztán, hogy jöttek ezek a világvevő rádiók, úgy azt már lehetett mást is fogni. Sőt, hát volt a Szabad Európa rádió, ami természetesen itt tiltva volt. Szavarták is az adót, de aztán később már a zavarás az megszűnt, és hát akit érdekelt, az meghallgatta azt is, hogy nyugodtan mit mond a politika kori Magyarországról. De hát ez csak egy ilyen kis kitérő, alapjába véve azt hiszem a rádiózás az jól működött. Magas színvonalon szolgáltató dolog volt.
De a Szabad Európa rádió az zenéket is sugárzott?
Zenéket is sugárzott, olyan hogy a fiatalok nagyon szerették hallgatni, hogy Cseke László volt a SZER-nek magyarországi zenei szerkesztője, aki a mai napokban már itthon él Magyarországon, és nagyon jó zenéket adott, sőt, kívánságra a műsor, ha jól emlékszem, ki lehetett el, aki tudta, hogy lehet megtalálni őket, kitelefonált, és akkor névre szólóan küldtek dalokat. Olyan dalokat játszottak, amit itt Magyarországon ugye nem lehetett kapni lemezen, akkor még csak ilyen bakelit lemez volt, Magdon valahogy nagy nehezen esetleg bejött egy-két felvétel, de kint már a nagy együtteseknek, a Rolling Stone-nak, Beatles-nek, meg mit tudom én, a többinek már rendesen nyomták a nótáit, és azokat a SZER-en keresztül lehetett hallgatni. Volt egy fiataloknak szóló újság, Magyar Ifjúság az volt a neve, de az egy egész jó lap volt, azt tényleg szívesen olvastam. Én is rendszeresen vásároltunk újságot, azt tudom, aztán később a 60-as években valamikor, vagy talán az 50-es évek végén bejött a Hétfői Hírek nevű újság, amit már vasárnap este kiadtak, és soha nem felejtem el, akkor a belvárosban laktunk, a most a felszabadás téren a régi jégbüfé, ott a Párizsi udvarnál volt egy újságos bód, és amikor tudták az emberek, hogy kb. 8-9 óra körül ér oda a lapkihordó a bódéhoz, és ott már sorba álltak, illetve hát nem álltak, beszélgettek és várták az újságot. Az egy nagyon, nagyon jó újság volt. Persze a szokásos sajtó orgánum, a Magyar Nemzet, az megvolt, Népszava volt, akkor még az a szakszervezetnek volt alapja, és természetesen a Népszabadság az már akkor években valamikor megjelent, ez a három újság dominált akkor, a Magyar Nemzet, Népszabadság, Népszava. Voltak viclapok, a Ludas Matyi, ami nagyon színvonalas újság volt, a Tavi László volt az egyik főszerkesztő, és hát szenzációs, jó rajzok, meg viccek jelentek meg, és akkoriban az embereknek pláne szívesen fogadtak egy kis humort az életükbe.
Mikor lett el az első tévéműsort?
Hát az biztos, hogy a 60-as években. Az is biztos, hogy nem a saját televíziónkban láttam, hanem vagy valakiknél, vagy a klubban láttam. De én azt hiszem, hogy valahol már láttam televízió műsort, mielőtt a Meteor Klubban rendszeresen tévéztünk volna, és aztán később került a mi családunkba is a televízió. De hát mondjuk úgy, hogy a 60-as évek közepén.
Objektív volt-e, illetve teljes volt-e a tájékoztatás, amit az emberek kaptak?
Az akkori szemmel nézve objektív volt, mert nem nagyon tudtunk más információhoz jutni, és úgy gondoltuk, főleg én, mint fiatal ember, akkor úgy gondoltam, hogy nem is gondoltam pontosabban arra, hogy itt félre informálás lehet, vagy egyáltalán olyan dolgok merülnek föl, hogy eszünkbe se jutott, hogy nem igaz, amit olvasunk. De hát természetesen tudjuk, hogy az akkori média azért erősen befolyásolni igyekezett az embereknek a véleményét és hangulatát, ebből fakadóan nyilvánvalóan egy csomó olyan dolgot közöltek, ami nem volt objektív. Aztán, amikor később ugye erre egyre inkább ráéreztünk, rájöttünk, akkor derült ki, vált nyilvánvaló számunkra, hogy hát azért itt valami változásnak előbb-utóbb be kell következnie, és be is következett, mint tudjuk, azért a sajtóban iszonyatos nagy változások történtek, és sajnos azt is kell mondani, hogy a sajtó ketté szakadt. Ma már van egy baloldalinak és van egy jobboldalinak mondott sajtó, ami sajnos nem jó, de hát ezt ma tudomásul kell vennünk, hogy ez így van. És akkor ki el tudja dönteni magának, hogy mi az objektív és mi nem. 56 előtt semmiféle lehetőség nem volt külföldre utazni, mert senki nem állt úgy, se anyagilag, se semmilyen módon arra, hogy készen utazzon. A háború után voltak üdülési lehetőségek. A vállalatoknak voltak üdülői, ahova saját dolgozói mehettek nyáron, egy hétre, két hétre, kinek hogy sikerült, és ezeket az üdüléseket a szakszervezet finanszírozta. Később már egy kicsit pénzesebbé váltak, akkor már be lehetett fizetni, de még ugyanide. Aztán a külföldre való utazás az jóval később jelent meg a 60-as évek végén, 70-es évek elején, akkor már egy-egy külföld útra kijutott az ember, de akkor is még főleg a szocialista országokba, mert a szocialista országok ugye egy gazdasági közösségbe tartoztak, a valutájukat elismerték. Nyugatra nem lehetett menni, mert a nyugati valuta, hát ez egy hosszú sztori, a nyugati valutát a magyar állampolgár nem szerezhette meg, nem lehetett venni, úgy, mint ma. Később, mikor már kezdett jobban menni az országnak, akkor 3 évenként volt egy állampolgárnak joga külföldre menni, és bizonyos fejadag dollár vagy márkát, tehát külföldi valutát lehetett vásárolni, de meg volt szabva, hogy mennyit, nagyon keveset meg kell, hogy mondjam. Az éppen arra volt elég, hogy a kinti benzinre meg valami kis ellátásra, szállásra nyújtott lehetőséget, de egész rövid időre, akinek nem voltak kint rokonai, barátai, ismerősei, azok nem tudtak nagyon így elmenni, mert ez a pénz arra kevés volt. Vezették, hivatalosan volt ilyen kis valuta könyveske, azt mindenki kapott, aki kiváltotta, és ott tartották nyilván, hogy 3 évente mennyi valutát váltott ki az ember, és úgy lehetett kimenni, illetve ha valaki kapott meghívó levelet, akkor azzal lehetett nyugatra menni. A szocialista országokban jóval könnyebb volt, és az nagy divat is volt. Oda sokat jártak a magyarok, szerettek járni, vagy szerettünk járni Erdélybe, Lengyelországba, Bulgáriába, Csehszlovákiába, hát ezek nagyon közkedvelt túraútvonalak voltak, és ott ebből a pénzből ki is lehetett jönni, és nagyon szép időszak volt ez, amikor ugyan idézőjelben véve csak a szocialista országúval lehetett járni, de nagyon jó helyeken, és akkoriban nagy fellendülése volt ez a magyar turizmusnak, mert akkor már kezdtek autók is megjelenni a magyar családok életébe, és akkor ez az autós turizmus Isten igazából akkor indult be. Aztán később ugye egyre inkább lazultak ezek a nyugati kötöttségek is, és hát egyre inkább lehetett nyugatra út. Eltörölték a valutaszerzési korlátozást, liberalizálták a pénzvásárlási lehetőségeket, és akinek volt pénz, az vehetett valutát. Később már kiki úgy ment nyugatra, meg egyéb helyekre, ahogy a pénztárcája engedte.
Milyen közkedvelt belföldi üdülési helyek voltak?
Belföldre végül is minden korlátozás nélkül lehetett utazni, tehát az országon belül. De az előbb mondtam, hogy voltak ilyen szervezett üdülések, amiket a vállalatok, intézmények biztosítottak a dolgozóik részére, ezt dotálták is, a szakszervezet fizette. Később ez egyre inkább fizetősé vált, de az egyéni turistautak Magyarországon azok korlátlan lehetőséget adtak. Ha volt pénze az embernek, akkor oda ment, ahova akart, akár hátizsákkal, akár autóval, de ezeken a szakszervezeti támogatottságokon kívül más nem volt. Tehát az nem létezett, hogy én bejelentettem, hogy el akarok menni, valahol kapok pénzt, tehát ilyen dotálással nem kell gondolni. De hát az ország ugye nagyon szép, és hát remélem, hogy aki olyan helyzetbe jutott, hogy utazni tudhatott, az előbb Magyarországot járta be, mint például én is, hátizsákkal is és kocsival is, csak utána mentünk külföldre, mikor már az egész országot bejártuk, és hát nyugodt lelkismerten mondhatom, hogy én az egész országot bejártam itthon, és nagyon szép Magyarország. Nagyon sok minden változott, tehát én ma 60 éves vagyok, tulajdonképpen mondjuk 10 éves korom óta tudom Isten igazából az emlékeimet összeszedni, azóta iszonyatos sok minden változott, de hát csak gondoljunk bele, én is átéltem gyerekkorommal 56-ot, és átéltem a szocializmusnak a másik rendszerbe való váltását, csak én átéltem 2 korszakváltást. Ez nagyon nagy változásokat hozott magába, de minden téren, legyen az a munka terén, a emberi kapcsolatok terén, szórakozás terén, nagyon nagy változás, és ha az én apám élne, akkor Isten igazából ők adhatnák el, hogy nagyot fordult a világ, mert ők még a második világháború előtti korszakból is emlékeznek, hisz az apám 1910-ben született, még az első világháborút is átélte. De nyugodtan mondhatom én is, hogy nagyon sok mindent láttam, nagyon sok minden változott, valami előnyére változott, valami hátrányára változott, azt mondhatjuk, hogy hát ez a természetes folyása a világnak, hogy előre lépünk, hisz ma már a 21. században vagyunk, ami valamikor ugye egész misztikus időszaknak tűnt, futurisztikus időszaknak, és ma már benne vagyunk.
Hogy töltötte le szabadidődet?
A mi fiatal korunkban is szórakoztak a fiatalok, nem is rosszul. Például az én környezetem belül fiatalok, mi sportoltunk, ennek köszönhetően mi egy kicsit más irányba vettük a szabadidő eltöltésünket, sokat jártunk edzésekre, hétvégeken, meccsekre, a szabadidőnket meg a sportegyesület klubjába töltöttük, tehát azon kívül persze jártunk moziba, a mozi az nagyon jó volt, nagyon szerettünk moziba járni, játszották még a régi háború előtti filmeket, meg új magyar filmeket, 2 forint 50 fillér volt egy jegy, ami az első 3 sorba szólt, tehát annyi pénzünk mindig volt, hogy egy-egy mozi jegyet vettünk, de volt olyan is, hogy belógtunk, és ez bizony a kijáraton belógtunk a moziban.
Melyik mozi működtek akkor, ami talán most is még működik?
Hát ami még most is működik, az biztos, hogy az Uránia, a Puskin, a Korvin, pár nagy mozi már akkor is megvolt.
A Bartok mozi.
A Bartok mozi, de az ma már nincs meg. Akkor volt a Szikra mozi, a Kossuth mozi, ami még nagy mozi volt annak idején, de ezek ma már nincsenek. És rengeteg ilyen kis mozi volt, a Bástya, Tisza, Duna, Honvéd, egy csomó, ami sokszor csak kis bolhásnak neveztük, mert bizony volt olyan, hogy beültünk, utána viszketve jöttünk ki a moziból. A fiatalok megtalálták a szórakozásukat, azt később már hetente egyszer, két hetente egyszer el lehetett menni táncolni, tehát voltak ilyen helyek, tánciskolák voltak, lehetett tánciskolába menni, megtanulni táncolni, normális körülmények között eltölteni a hétvégét, de az a hétvége az úgy értendő, hogy az egy héten egyszer volt, szombat délután, tehát nem úgy, mint ma, hogy majdnem minden nap buli, hát akkor egy héten, két héten egyszer lehetett így gondolni arra, hogy akkor arra egy kis pénz is összejött. Nem is illett akkor, tehát nem volt az szokás, hogy mindig buli van.
Milyen filmeket vetítettek?
Játszottak háborúeltő régi filmeket a nagy színészekkel, a Csortossal, Kamossal, Jávorral, Págerrel, hogy csak a legnagyobbakat mondjam. Aztán beindult a magyar filmgyártás is, és 2x2 néha őt, Gábor Diák, nagyon sok jó magyar film is volt. Aztán a későbbi magyar színészekkel, Gábor Miklós, Zente Ferenc, ezek voltak ilyen nagy mozi sztárok, Kálai Ferenc, ezek, akik később így meghatározták a magyar film minőségét. Ez hát a rendezőkről, a Keleti Márton, Várkonyi Zoltán, az Egri Csillagokat, ilyen nagy filmek azért születtek már akkor is. A Lilion Fi, igen, a háború után készült. Darvas Iván volt, aki nagyon nagy filmsztár volt. Ezek jó mozik voltak bizony, és szívesen jártunk moziba.
Milyen zenét hallgatott?
Már akkor a rock and roll is azért ment, a rádióba akkor már sokat hallgattunk. Televízió nem volt, azt az előbb is szerettem volna mondani, tehát akkor a televízió még nem nagyon került ilyen közforgalomba. A klubban már, amit említettem, én a Vörösmetorba sportoltam, ott már volt televízió, és a tévét akartunk nézni, akkor a klubba mentünk. A családoknál azért jóval később terjedt el, és hát ott is az úgy volt szokás, hogy egy család, ha tévéhez jutott, akkor a szomszédok bizony átmentek. Ez volt az a klasszikus korszak, mikor a szomszéd is ott aludt el a tévén. A másiknál a rock and roll már akkor ment, iskolákba is, de aztán a 60-as évek elején, illetve közepén, akkor már jött a Beatles. Ez egy zenetörténeti dolog volt. Ők voltak az első igazán népszerű új stílusú zenének a bemutatói. A beat zene, hát innen datálódik az elnevezés is. Nekünk a Beatles volt akkor az egésznek a csúcsa. Később jöttek a neves együttesek, Big Boys, aki a nagy együttes, és ezek zenei irányzatok aztán a mai napig dominálna, teljesen megváltozott az a háború előtti szórakoztató zene. Ezek a nagy big bandek átalakultak, lassan megszűntek. Voltak még itt nálunk a háború után egy pár évig a Holéci együttes, rock. Aztán ezzel párhuzamosan rögtön indult. Az egyik úttörője az Illés együttes volt, és a Metro együttes. Akkor a fiatalok két táborra szakadtak. Két igazán nagy együttes volt, a Metro és az Illés. Az egyik csoport ide húzott, a másik oda, de volt a Skampoló, meg még egy pár ilyen kisebb beat együttes, akiknek szintén megvolt a saját látogatóköre. Ezek fölfejlődtek, ezek az együttesek. Az egész magyar zenei élet átvette ezt az új stílust. Ezek az akkori fiatal beat zenészek, ezek ma élő klasszikusai Magyarországnak, Zorán, Illés ugye most halt meg, a Szörényiek, Presser, nagyon nagy nevek, és ma mintakép szolgálnak a fiatal zenészeknek. A Metro Klub, aztán játszottak benne a belvárosba, és egy helyen, és Metro Klub néven, és hát az Illés pedig egyetemen játszott, a Skála áruházzal szemben volt, a Műszaki Egyetemnek egy kollégiuma, és minden szombaton ott koncerteztek, ami abból állt, hogy zenekar játszott, akkor a fiatalok táncoltak.
Elhangzott Van múltad, az első pesti egyetemi rádió történelmi hangtára. Visszaemlékezések, életutak. Albóci László. A felvételt Albóci Marcell készítette 2007. márciusában.